Sziasztok, Gáspár József vagyok, ez pedig a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora. Bényi Lacival folytatjuk a túrázást Japánban, a felfedezést Japánban, ezúttal Csabi nem lesz velünk, viszont Laci folyamatosan gyűjti az élményeket, és nagyon nagy örömömre, nagyon jól van kint és jól érzi magát, sőt, haza se akar nagyon jönni, viszont hát folytassunk egy kis eszmecserét erről az egészről, hiszen a legutolsó adást, aki nem hallotta, az mindenképpen pótolja be, hiszen elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy 2025-ben hogy néz ki igazából a gamer világ Japánban, mik voltak azok a 90-es évek óta fennálló ilyen nagy gondolatok a japán világról, amik mi bennünk gamerekben megfogalmazódtak, és ez hogyan manifestálódik most 2025-ben, ugye beszélgettünk a különböző gyűjtögetős játékokról, a játékkonzolokról, viszont egy része ennek az egésznek érdekén engem is, és kíváncsi vagyok, hogy ebből mit látsz. Az pedig az, hogy mekkora a gamer réteg stigmája, vagy mondjuk elfogadottsága így a hétköznapokban. Szóval nálunk egyre inkább mainstream hobbi, tehát így elfogadják most már, de mondjuk Japánban hogyan viszonyul ez a társadalom? Mondjuk előkerül az, hogy te gamer vagy, vagy lehet egy közös téma, vagy esetleg negatív befolyása van, vagy mondjuk az idősebb generációval való beszélgetés során így előkerül, ők így ismerik, benne voltak.
Ahhoz, hogy teljesen pontos választ adjak, ahhoz valószínűleg jóval több japán ismerőssel kéne rendelkeznem meg társadalmi berendezkedéssel, de amit így kívülről látni az az, hogy itt ez már lement valószínűleg akár a 90-es években, hogy ez a játék ez egy furcsa dolog, vagy hogy aki játszik, az nagyon furcsa. Ennek persze van egy olyan rétege is, hogy ugye van ez az otaku réteg, az a szó, ez ilyen rajongót vagy megszállottat jelent, és ugye bárminek lehet az ember ilyen otakuja, a videójátéknak, az animének, a mangának. Akihabarában az ugye az ilyen tech geek negyed Japánban, tehát hogyha oda látogat az ember, ott azért lát néhány ilyen nagyon furcsa alakot, fickó, aki ilyen fantazi filmes köpenyben van, aminek minden négyzetcentiméterét ugyanannak a karakternek a kitűzői borítják, például egy ilyet láttam nemrég. Szóval ezt is túlzásba lehet vinni, de hogy a játék világ az valamiben is furcsább lenne, mint a nem tudom, a koreai szappanoperák világa, vagy a japán drámák világa, az szerintem itt már rég nincsen. Azt rámondtam a múltkor is, hogy a metrókon ugye a most már nem is feltétlenül reklámok mennek, hanem ilyen a két állomás között mini szappanoperák, játékcégek sem feltétlenül egy sima reklámot vetítenek, az is van, de például a Nintendónak van egy ilyen sorozata, ez minden héten változik, tehát ezt itt is szemmel tudom követni, hogy tényleg minden héten van egy új videó, és ez így körülbelül egy perces videó, tehát befér az összes állomás közé, és a Pikmin sorozattal van egy ilyen kvíz előadva, hogy ilyen nagyon furcsa helyekről vannak fotózva olyan tárgyak, amiket ugye mindenki felismer, és hogy a furcsa fotók alapján felismered ezt, és ez egy ilyen, arra, hogy elbambuljál egy megállót, arra ez egy tökéletes dolog. Ennél többet nyilván nem tud, meg akar adni, de szerintem ez is jelzi, hogy ennek már semmilyen stigmája nincsen, hogy valaki játszik. Az idősebbek is játszanak mobilon, a fiatalok is játszanak mobilon. Lehet, hogy nem ugyanazt. Ugye a mobil az, amit így lát az ember közlekedés közben.
Most tök jó, hogy ezt felhoztad, mert remekül átkötötted a következő kérdést, hiszen azt tudjuk, hogy volt egyfajta konzol elterjedés Ázsiának ezen a részén, és így a PC kevésbé kapott helyet. Most amennyire én utána néztem, azért ennek több oka van. Az egyik az, hogy Japánban elég sok az ingázás, az utazás, tehát ott azért a kézi konzoloknak nagyobb a jelentősége, vagy ilyen szempontból nagyobb lehet a piaca. Illetve alapvetően a lakások és a térbeosztás sokkal kisebb, tehát az a szintű setup, hogy így lerakunk két négyzetméterre egy PC-t, az így nem annyira tud működni, viszont ezt váltják ki valamennyire, ahogy én láttam az ilyen PC Bank-szerű játéktermek, amit tényleg PC-re épülnek. Kérdésem az, hogy a konzol versus PC, nem is csatában, hanem beszélgetésben a PC-sek, akinek mondjuk ilyen rendes setupja van, az ilyen elitebb kisebbségnek számít?
Szerintem ez egy régi dolog ez, hogy nincsen hely egy PC-nek, mert azért, ha belegondolunk, egy PC azért nem kell neki még két négyzetméter sem, mert a doboz az elfér az asztal alatt, a monitort azt el lehet hajtogatni, hogyha az ember nagyon akarja. Egyszerűen szerintem itt azon múlott, hogy a legsikeresebb konzolos cégek mind japán cégek, ugye Nintendo, Sega volt a kezdetben a nagy háború, de hát ugye az NEC-nek, az SNK-nek is voltak konzoljai, és utána ugye 94-től a Sony lépett be erre a piacra, és ez nagyon megkönnyítette azt, hogy a belső piacot, ugye Japán az erre specializálódjon, és valószínűleg nem volt az embereknek igénye, hogy emellé még egy PC-t is szenvedjenek. Gőzöm sincs egyébként, hogy például a Windowsból mikor lett először igényes japán verzió, elképzelhetőnek tartom, hogy ez is esetleg okozott valami lemaradást, késést a úgymond nyugati PC elterjedéshez képest, de hát ugye Kelet-Európában azért a PC uralkodott, mert egyszerűen nem lehetett hozzájutni a 80-as években, 90-es évek elején konzolokhoz, főleg nem a megfizethető áron. Én emlékszem, hogy amikor én kaptam egyszer karácsonyra egy Mega Drive-ot, egy Aladdin játékkal, ez 93-4 lehetett, és utána teljesen sci-finek tűnt, hogy én zseppénzemből vagy bárhogyan szerezzek még plusz kártyákat. Egy ideig volt ugye az, hogy lehetett bérelni itthon, meg lehetett cserélgetni, hogyha pont olyan osztálytársad volt, de Japánban nem voltál ilyenekre rászorulva. Itt ugye nagyon-nagyon jól működik a használt piac, nem is csak a videójátékoknál, de mindennél. Tehát a könyvek, ruhák, hangszerek, akár PC-s hardverek, tökéletes állapotú használt cuccokat kapsz, egyszerűen így működik a dolog, hogy mindenki megőrzi még a számlát is, nem hogy a dobozt, meg a kiskönyvet, teljesen mindegy, hogy most egy mikróról van szó, vagy egy, én nem tudom, Super Nintendo játékról. Úgyhogy egy csomó olyan, nem is tudom, feltétel volt adott itt, ami egy értelműen a konzoloknak kedvezett, ugye. A kézi konzolok, ahogy mondtad, az pontosan az utazás miatt, ugye egy Tokyo-Kyoto út az 3 óra vonattal, ahhoz, hogy Tokiónak az egyik oldaláról elmenj a másikra egy az egy olyan 1/2 óra, 3/4 óra. Hogyha egy kicsit kiebb van lakásod, akkor mondjuk 2 átszállással 1 óra 10 perc alatt érsz be, és ez mind olyan idő, amit a mobiltelefonok elterjedése előtt ugye vagy olvastál, nyilván ugye manga, az pontosan ez abban a korszakban egy ilyen eldobható szórakozás volt, és ugye a kézi konzol volt az, ami legalább 20 éven keresztül uralkodott, aztán ugye megjelentek a mobiltelefonok, ami megint teljesen átalakította ezt a dolgot, de hát ugye a Nintendo is ezért találta ki úgy a Switch-et valószínűleg, ahogy kitalálta, mert az otthoni piacon, Japánban az egy tökéletesen működő dolog, ugye, hogy játszol valamit otthon, de kikapod a konzolt a dokkolóból, és akkor esetleg viszed magadra a vonaton. Ahogy mondtam, nem nagyon sok ilyet láttam, de azért működik, és biztos vagyok benne, hogy például, nem tudom, iskolákban ez egy sokkal gyakrabban látott dolog, mint az én random szemeim által látott. Az, hogy a PC milyen állapotban van, az mostanában leginkább a Steam statisztikákból lehet lekövetni. A Steam egy lassú, de biztos növekedésről számol be, ugye egy csomó olyan piac van, ahol a növekedés az ilyen 2 vagy akár 3 számjegyű minden évben. A Japán az nem ilyen, Japán lassabban növekszik. Ebben az is szerepe van, hogy a japán cégek egy jelentős része még nem dolgozik PC-re, vagy ha dolgozik PC-re, akkor ilyen elég igénytelen formában. Benne van az, hogy az indie játékoknak talán 1%-ában van ugye japán lokalizáció. Ugye ez mindegy olyan dolog, ami a konzolpiac felé űzi az embereket, és itt a konzolpiac az jelenleg a Switch uralja, illetve a Switch 2 így együtt a 90%-át, és a PlayStation 5 egy ilyen 10%. Most lehet, hogy a számok nem jók, de ez így ránézve, például ha bemész egy videójátékboltba, akkor annak legalább a 2/3 az ilyen Nintendo vörösben úszik, van egy polc a Sony cuccoknak, és van egy ilyen elég szánalmas Microsoft polc, ahol már nem is lehet játékokat kapni, tehát csak kiegészítőket árulnak, meg feltöltőkártyákat, meg talán egy-két konzolt. Ugye a Microsoft az már Európában is viszonylag kezdi megszüntetni, vagy lelassítani a retail jelenlétét. Hát ez Japánban már a végét járja ez a folyamat. Mondom, nem lehet, nagyon kevés helyen lehet fizikai Xbox játékokat kapni ma már itt.
Néztem is, hogy az Xbox az teljesen halott ezen a részen, idézőjelben, tehát az semmi. Viszont ezzel nagyon-nagyon megleptél, hogy a Nintendo ennyire a PlayStation előtt van, mert ugye mindenket tulajdonképpen hazai pályán játszik, de hogy mi eredményezi azt, hogy ekkora különbség van a kettő között, mert ugye most oké, hogy van a Switch, és erről beszéltél is nekünk, hogy a Switch azért az egy jelentős áttörés volt a Nintendónál, és ők mindig akkor találnak ki valamit, amikor így kezd nem is azt, hogy leágazni a vállalatnak, mert az egy kicsit erős, de hogy mikor valahogy megszorulnak, és van egy ilyen sikertelen konzolszéleik, akkor kidobnak valamit, ami egyszer csak egy óriási robban, főleg Japánban, Viszont a PlayStation az meg Európa szinte, Amerika szerte mindenhol iszonyatosan sikeres, és ez nagyon érdekes, hogy pont a hazai piacán pedig így, hát azt nem mondom, hogy kullog, de hát ezek alapján, a számok alapján azért jelentősen hátrább van, mint a Nintendo. Tehát ez kategorikusan mindig így volt. Tehát mondjuk a PlayStation 2 esetében, amikor nem volt ennyire handheld, vagy ezt a handheld szokást tette esetleg ilyenni?
Szerencsére azért van, mert a japán piac az egyetlen, ahol heti eladási listák vannak, ráadásul pontos számokkal a top 20-ban. Úgyhogy ezt le lehetett követni, ahogy inkább a PS4-jel kezdődött meg ez a nagyon... Ugye amikor a PS4 és a Switch nagyjából egyszerre voltak piacon, akkor lehetett látni, hogy a Sony inkább az úgymond nyugati világ felé nyit. Ez ugye azt is jelentette, hogy a legnagyobb játékaikat mind amerikai fejlesztő stúdiók csinálták. A Naughty Dog, a Guerrilla, ők mondjuk ugye európaiak, a Sony Santa Monica, ugye a God of War-ral, a Uncharted-del, a Last of Us-szal, a Horizon játékokkal, meg ugye az Insomniac, a Pókember feldolgozásokkal, ezek mind olyan játékok, amik úgymond nyugaton készülnek az úgymond nyugati játékos számára. A Sony szép lassan megszüntetgette a japán fejlesztőit. Ugye még a legelső PlayStation Studio, a Japan Studio is megszűnt jó pár éve már. A Polyphony Digital van még, akik ugye kizárólag a Gran Turismo-kon dolgoznak, és azért most, mintha megint elkezdtek volna fölkarolni néhány ilyen csapatot, de a Sony-nál tisztán látszik, hogy ők a jóval nagyobb piacot jelentő Amerikára, és a Japánnál azért így összességében nagyobb piacot jelentő Európára akartak koncentrálni, és ezt úgy csinálták, hogy közben elhanyagolták láthatóan leépítették a japán fejlesztő csapataikat, stúdióikat, és hát a Nintendo meg ugye teljesen másként dolgozik, ők nem szántanak be stúdiókat, főleg nem a japán stúdióikat, minden játékuk, minden fontos játékuk tulajdonképpen Japánban készül. Ők egyszerűen bíznak abban, hogyha egy játék az jó és stílusos, akkor arra tök mindegy, hogy ki melyik földrészen rakik, az be fog jönni. Voltak olyan korszakok, amikor ez a taktika ez nem működött, te is mondtad, hogy az óriási nagy sikereik után nem egyszer előfordult, hogy egy kicsit elbízták magukat, és vagy rossz felé fejlesztettek, és akkor jött egy elég durva pofon. Ugye a Super Nintendo után a Nintendo 64 az egy elég csúnya visszalépés volt, a Wii után a Wii U szintén egy hatalmas bukás, ugye 150 millió eladott konzol körülbelül, és a Wii U-ból meg utána még talán a 10 milliót sem adták el, hogyha jól emlékszem. Tehát voltak nekik ilyen pocsék korszakaik, de valahogy a Switch volt az nekik, ahol minden bejött. Egyrészt ugye nagyon szimpatikus, egyrészt olcsó volt akkor a hardware, az nagyon fontos volt. Ez a hibrid megosztás, hogy otthon is a tévén is tudsz vele játszani, de fölkapod és akkor hordozhatod, kiviheted az iskolába, a parkba, a nyaralásra, az is rengeteget számított, és ezt azóta szerintem nekem ez a legnagyobb rejtély a Switch generációban, hogy tudták úgy összehangolni a fejlesztő csapataikat, hogy egyrészt minden évben volt legalább 5 óriási címük, de a legtöbb évben inkább több, másrészt pedig, hogy sikerült minőségben is, tehát nem csak eladásokban, mert az ugye nem mindig a minőséggel van kapcsolatban, de hogy sikerült minőségben is gyakorlatilag minden sorozatukban új szinteket elérni, akár a Zeldáról beszélünk, akár a Splatoonról, akár még a Mario sportjátékok, vagy akár a Mario platformjátékok, mind-mind olyan igényesek lettek, és ezzel együtt olyan népszerűek, hogy ez ellen a Sony-nak az ilyen amerikai, nagyon erőszakos, nagyon, tudod, ilyen sötét hangulatú játékai, óriási drámákkal, azok Japánban valahogy abszolút nem tudták fölvenni a versenyt, és ezért az utóbbi 5 évben rengeteg olyan hét volt, amikor a top 40-ben csak és kizárólag Switch játék volt. Most ez a legutóbbi hét például egyébként nem ilyen, megjelent néhány multiplatform játék, és abból itt is adogattak el. Most például itt van egy ilyen 10.000 jenes akció szeptemberben a PlayStation-re, tehát most a PlayStation adások is megugrottak, de ez csak egy ilyen párhetes dolog amúgy. Csak Japán tekintve a Switchnek szinte teljes a dominanciája. Még az olyan címek sem tudták följebb húzni, legalábbis nem radikális, amit ugye a Final Fantasy remake-nek az eddig megjelent két része. Azokból eladtak viszonylag sokat, de ez nem jelenti azt, hogy olyan számokat tudnának produkálni, mint egy Animal Crossing, vagy egy Pokémon játék.
Hát valószínűleg ennek egy egyszerű játékmechanikában gyorsan bele lehet rázódni, viszont tényleg ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a Sony a nemzetközi piacokon mennyire erős, sőt, hát mondhatom azt, hogy most így a konzol piacon is tök teljesen domináns az európai meg amerikai részen, vagy hát a világ többi részén, és akkor pont ahogy mondtad az otthoni részen ilyen fura, de hát így érthetővé válik. Közben szép lassan az első résznek az utolsó 5 percére fordulunk rá, viszont itt érdekel egy gondolat, mert amennyire én utána olvastam, az ilyen Super Potato vagy a Book of Store-ok nagyon mennek, amik igazából a retro játékok kereskedésével foglalkoznak, és mondtad az előző adásban, hogy ez a gyűjtői kultúra, ez így nagyon izgalmas, meg nagyon működik így Japánban, hogy ezek a boltok, ezek milyen tekintetben mennyire nyúlnak vissza, tehát milyen retro játékok mennek ott.
Hát ugye egy normál boltban egy csomó ideig, én 2008-ban voltam először Japánban, tehát még nincsen 20 éve, és már ez alatt iszonyatosan sokat változott a, hogyha most így bezumolunk, és csak a játékboltok, meg a játék kultúrának ez a része. Akkor még teljesen természetes volt, hogy ilyen retro játékok is voltak minden boltban. Lehet, hogy nem sok, de még a normál üzletekben is így egy-két generációra visszamenőleg voltak játékok. Most már ez teljesen elmúlt, tehát mivel a Switch 2 nagyon új, természetesen minden tele van Switch 1 játékokkal, még PlayStation 5 játékok ugye vannak, PlayStation 4 az már kezd kikopni egy csomó helyről, és ugye a régebbi dolgok pedig csak az ilyen tényleg a használt kereskedésekben vannak. Amit mondtál, a Super Potato az egy ilyen az ennek a legismertebb, nyugaton legismertebb példa. Nem tudom, hogy lett ez a legismertebb, mert akármelyik másik bolt is lehetett volna, valószínűleg néhány amerikai, európai újságíró, aki Habarában járt, ugye mondtam, hogy ez a Geek negyed, és véletlenül megtalálták ezt a boltot. Ez egy nagyon pici, tehát valószínűleg egy ilyen, nem is tudom, 20-25 négyzetméter lehet egy szint, ebből van két szint, illetve van fölötte még két ugyanilyen szinten egy ilyen nagyon pici mini játékterem. Ők csak retroval foglalkoznak, ami azt jelenti, hogy PS3 már nem nagyon van, PS2-ig, viszont ők mindennel foglalkoznak, ez nyilván azt is jelenti, hogy adnak-vesznek. Régebben ez teljesen máshogy működött, tehát ugye mióta van eBay, meg vannak hasonló oldalak, van internet, ahol mindennek meg tudod nézni a valós időben az árát, most már nem tudsz. Most már egyrészt nem lehet iszonyatosan jó áron venni dolgokat, másrészt a másik oldal meg, hogy nem fognak átverni egy iszonyatosan durva túlárazással sem, mert te is nagyjából tudod, hogy mi mind bekerül. A gyönyörű az benne, hogy bemész, és ott van, nem tudom, a Dreamcast-re megjelent talán 600-700 játék, és amikor éppen nincsen lefosztva mondjuk egy Tokyo Game Show miatt, amikor ugye rengeteg külföldi ember érkezik, aki ilyen játékrajongó, és akkor tényleg lefosztják látványosan a kínálatod, akkor így szerintem például a Dreamcast kínálatának a felét azt megtalálod a Super Potato-ban, ott várakoznak. Amerika, vagy...
Én egyébként azt hittem, hogy ez a bolt, ez nem ilyen pici, hanem ez egy hálózat. Viszont folytassuk ezzel a témával, itt meg kell, hogy szakítsalak, mert el kell mennünk egy rövid reklámszünetre. Ezzel zárul a Game On-nak az első fele. Maradjatok velünk, hamarosan érkezünk vissza.